nem tudom, a ti szobátokba, vagy az irodátokba, ahol dolgoztok, sokat vannak-e kitéve igék, igés lapok, kártyák. Nem számon kérés, csak úgy érdeklődöm. Amikor a gimnazista éveimet jártam, ki volt rakva a szobámban egy nagy-nagy ilyen igés poszter, akkor azok ilyen nagyon menők voltak a 90-es évek közepén, 1990-es évek közepén. Ez ki volt ráírva, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ez egy nagyon-nagyon fontos ige volt a számomra. Egy nagy ifi tábor végén kaptam, nagy feltöltődéssel, eufóriával odaszámva Istennek magamat, és azt gondoltam, hogy a sanyarú hétköznapokban ez majd itt segíteni fog, amikor kell kelni reggel és menni az iskolába, meg mindent. És az a helyzet, hogy volt, amikor ez tényleg egy ilyen kapaszkodó volt, de volt, amikor nehéz volt ránézni, hogy örüljek, hogy lehet-e parancsszóra örülni. És persze tudtam, hogy Pál a börtönbe írta a Filippi levelet, és hogy annak ellenére örült, meg ennek a forrása Isten. El tudtam mondani a hátterét, de kettős volt ez a dolog. Mert egyrészt nagyon jó volt, hogy erre hívott, de egy csomó olyan napja van az életünknek, amikor nem lehet örülni. Isten valahogy mégis ezt készíti a számunkra. Nem tudom, hogy így a tanév vége feletti hogy vagytok, de nagyon sok minden lezárul. Persze nem mindenki iskolás, nem mindenkinek van a környezetében iskolás, de hogy ilyenkor azért mégis megváltozik az élet, ha más nem a buszmenetrend. És az biztos, hogy ilyenkor a búcsúzás pillanataiban úgy meg kellene jelennie az örömnek, meg a hálának. És legyünk őszinték, hogy nagyon sokszor ez nem így van. Számtalanszor van, amikor lezárunk, összegzünk, akkor vegyes érzéseink vannak. Az elmúlt vasárnap a szövetségben érés volt a középpontban, és ennek ma egy olyan oldalát hoztam közétek, ami nem más, mint az öröm. Isten népe, a szövetség népe, az öröm népe. Na de hogyan lehetünk mi az öröm népe, parancsszóra, hogyan lehetünk az öröm népe úgy, hogy valóban tudjuk hordozni és képviselni azt az örömöt, amit Isten elkészít, és rajtunk keresztül a világban akarja, hogy jelen legyen. A Lukács evangélium a 24-éből olvasom, az 50-től az 53. versekig egy olyan helyzetet, ahol elvileg nem sok helye van az örömnek, és mégis jelen van. Jézus ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. A búcsúzás csak akkor öröm, hogyha valaki olyantól búcsúzunk, akitnek örülünk már, hogyha elmegy. Gondoljunk egy kedves vendégre, aki nagyon sokáig ott ragadt nálunk, és akkor azt mondja, hogy hát akkor most már mi megyünk, akkor eszedbe se jut mondani, hogy maradj még, hanem megkönnyebbülsz. Jézus búcsúja nem ilyen volt. Gondoljuk csak el, a tanítványok mi mindent éltek át. Együtt vannak a mesterrel 3 évig. Nagyon sok mindent kapnak tőle. Aztán a nagy héten minden felborul. Megtagadják a mestert, meghal, aztán eltemetik, aztán utána feltámad, aztán utána újra találkoznak vele, megbocsátja a bűneiket, visszafogadja őket, velük van, erre meg elmegy. Ahelyett, hogy ott maradna, és ahelyett, hogy ez a helyreállt kapcsolat végre a helyére kerülne, ha egy kicsit így távolabb nézzük ezt a történetet, a tanítványok egy ilyen érzelmi hullámvasúton vannak. Közel, távol, közel, távol, ugye? És ezen a ponton nem más történik, mint a mester egyszerűen elmegy, felvitetik a mennybe. Nagyon érdekes, hogy az apostolok cselekedeteinek az elejéből szoktuk a mennybe menetel ünnepén felolvasni a mennybe menetel történetét, de ez a Lukács evangélium a végén is le van írva. Ugyanaz a szerző írta a kettőt. Így ér véget az evangélium. És hihetetlen, hogy az evangélium végén a tanítványok reakciója egyáltalán nem az, amit várnánk. 3 kérdés lesz velünk. Az első, hogy miért nem szomorúak a tanítványok? A második, hogy miért mennek vissza a templomba? A harmadik pedig, hogy mire hív mindez bennünket, Isten népét. Nagyon érdekes az egyik írásmagyarázó megközelítése, aki azt mondja, hogy amikor Jézus felvittetik a mennybe, és kimegy velük Betániába, ennek nagyon fontos szerepe és jelképe van. Úgy megy fel a mennybe, hogy előtte úton van velük. Az, hogy nem egy statikus pozícióból egyszer csak így eltűnik előlük, hanem úton van velük, kimegy velük Betániába, és onnan megy fel a mennybe, ennek nagyon fontos üzenete van. Visszafelé, hiszen a Jézussal együtt töltött évek során nem mondható el a tanítványokról és Jézusról, hogy olyan statikusak lettek volna, sőt, állandóan úton voltak. És ne felejtsük el, hogy ez néhány verssel korábban is megtörtént, hiszen az Emmausi úton is a tanítványai mellé szegődik a Mester, és úton van velük. A lelki gondozásnak egyébként a minta példája, és így tanítják nekünk az egyetemen, hogy így kell a lelki gondozott mellé szegődni, mint ahogy Jézus a tanítványok mellé felvenni a tempóját, a ritmusát, és úgy lenni mellette, ahogy Jézus a tanítványok mellett volt. De előre tekintve is üzenet ez, hiszen Jézus továbbra is velük fog maradni. Megígéri nekik, hogy nem hagyja őket árván. Nem ezzel van a baj, hanem az időzítéssel. A tanítványok azért lehetnének szomorúak, mert az, ami történik, emberileg túl korán van. Ahogy a bevezetésben mondtam, gondoljátok csak meg, hogy az újra találkozásnak, az újra kapcsolódásnak az öröme mennyire erőteljes lehetett, és ez a mennybe menetel ezen a ponton túlságosan korai. Nem akkor történik, nem úgy történik, mint ahogy lennie kellene. A tanítványoknak tehát minden okuk meg lenne arra, hogy szomorúak legyenek. Már is elmész, Jézus, de hát most jöttél vissza. Kétségek közt hagysz bennünket. Még annyi mindent nem mondtál el nekünk. Még annyi minden lett volna, amit megélünk együtt. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, még meg is kérdezik, a Dávid királyságával meg mi lesz? Hát nem most állított fel? Nem most állított helyre Izraelt? Jézus, hát az államot nem reformáltad meg. Itt vannak a rómaiak. Ha-ho, Jézus. Nem tetted meg még, amit kellett volna. De a tanítványok ebben a történetben mégsem szomorúak. Először is azért nem szomorúak a tanítványok, mert lassan, de megértik, hogy bár Jézus elmegy, valójában közelebb lesz hozzájuk, ha elküldi a Szent Lelket, mint korábban volt. Eddig mellettük volt, most pedig bennük lesz. El sem tudják képzelni, amíg ki nem árad a Szentlélek, hogy ez mit jelent, de a nem hagylak titeket árván egy olyan csavarral teljesedik be, hogy a Szentlélek kitöltése által még inkább a szívükben lesz Jézus, és közel lesz hozzájuk Jézus. És olyan, mintha ennek éreznék az előízét, sejtenék ezt, elhinnék az ígéretét. Nem hagyja őket árván. Valójában bár korábban megy el, és nem úgy, ahogyan ők gondolták, de velük marad, miközben elmegy. Másodszor a tanítványok azért sem szomorúak, mert a Mester nem csak úgy megy el, hogy úton van, hanem felemelt kézzel áldja őket. Egy csodálatos kép, nagyon tömör, sűrű, tele szimbólumokkal, és nagyon sok mindennel, és csak egyet szeretnék ebből kiemelni. Az az áldás, hogy Jézus áldja a tanítványokat, ez nem más, mint a főpapi áldás. Azok az emberek, a tanítványok, akik ott voltak és részt vettek Izrael kultuszában az istentiszteleten, ismerték ezt az áldást. És talán már összeállt a fejükben, hogy ez a főpap az, aki bemutatta a tökéletes áldozatot, és ő áld bennünket. Ő a teljhatalommal rendelkező Úr, ahogy a Máté evangélium a végén olvassuk, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és tudjátok, az evangéliumokból, mint ilyen puzzle darabokból össze lehet rakni, hogy mi minden történt itt az utolsó napokban, az utolsó órákban Jézus és a tanítványok között. Jézus a kezeit kitéve, megáldva őket emeltetik fel, és közben talán visszhangoznak a szavak, az enyém minden hatalom, és ez a tiétek. Áldássá lehettek a világban. Jézus hordozza ezt az áldást, odaadja magát a tanítványaiért, és ezt azért teszi, hogy ők áldás legyenek ebben a világban. Hogy a tanítványok közössége ne a maga erejéből munkálkodjon, a maga bölcsességéből, hanem abból a forrásból, ami Jézusban és az ő mennyei gazdagságában van. Tulajdonképpen ez az áldó mozdulat, ami összeköti a tanítványokat továbbra is Jézussal. Mert hogy Jézus az Atya jobbjára ül, ahol nem más csinál, mint továbbra is közben jár az ővéért, mint főpap. Jézus a tökéletes főpap elmegy, de az ő tanítványai visszatérnek a templomba majd, hogy az áldást továbbadják. A tanítványoknak tehát megvolt az okuk az örömre. És így van ez a mai kor tanítványaival is. Isten népének, a szövetség népének, az egyháznak, a gyülekezetnek minden oka megvan az örömre. A nehéz időkben és a jó időkben, persze, amikor nehéz, akkor nehezebb, ha szenvedés van, akkor különösen is nehéz, de drága testvéreim, ez nem az a 12, aki ott és akkor látta Jézust felmenni a mennybe, hanem ez a tanítványi kör, te vagy és én, hogyha Krisztusban vagy, hogyha vele jársz. Megvan az oka Isten népének folyamatosan az örvendezésre, hiszen tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy ahogy Jézust látták felmenni a mennybe, úgy jön majd vissza a második eljövetelkor. A viszontlátás örömével élhet Istenkori népe, Isten mindenkori népe. És ez az öröm a forrása annak, hogy közben meg tudják élni, hogy a misszió ura velük van. Nagyon érdekes egyébként, hogy Lukácsban ez a nagy öröm, ami a tanítványokban van, ott van az evangélium elején is. Tudjátok mikor? Mikor az angyalok hirdetik a pásztoroknak, hogy nagy örömet hirdetek nektek. Nem tudom, hogyan vagy a gyülekezet közösségében, hogyan vagy Isten népében, és mennyire jár át ennek a valósága, de ezen a mai napon egy lépést tehetsz e felé, hogy ezt kérd, hogy ezt befogadd, és azt mondd, Uram, szeretném, ha ez az öröm az életemet valahogy átjárná és átformálná, és segítene felülemelkedni mindazon, amivel küzdök. És még egy apróság, a Jelenések könyve 5. részében meg látjuk a jelenet másik oldalát, mikor a megöletett bárányt a mennyben imádják, ahogy átveszi a 7 pecsétes könyvet. Ahol a bárány megjelenik, ott mindenütt öröm van, nagyon leegyszerűsítve. Úgyhogy ez a mi feladatunk is, hogy jelen legyünk a világban, és ezt képviseljük. És hirdessük, hogy most még az evangélium örömmel szól, de az utolsó napon majd az a megjelenés, az már kevésbé lesz örömteli annak, aki nem Krisztusban van, és ez is hozzá tartozik a történethez. A tanítványok tehát örülnek, pedig szomorúaknak kellene lenniük. Na de miért mennek vissza a templomba? Ez a második kérdés. Nagyon sokszor, amikor valaki megújul a Krisztussal való kapcsolatban, vagy átéli a személyes megtaláltságnak az örömét, akkor elkezd kritikus lenni a korábbi, hogyha járt templomba, gyülekezetével, vagy a vallásossággal kapcsolatban, és lehet egy ilyen narratíva, hogy hát igen, vannak az igazi újjászületett keresztjének, meg vannak a vallásosa, amúgy tényleg vannak, de hogy így elkezd így nem jól érezni magát mondjuk a templomban, vagy akár egy régi közösségben. Ez előfordulhat úgy is, hogy valaki megújul valahogy egyénileg egy konferencián, vagy valahol, és akkor visszajön a gyülekezetbe, és akkor azt gondolja, mindenkinek el kéne menni erre a konferenciára, mert igazából csak akkor lennénk egy jó gyülekezet. Érthetetlen, hogy a tanítványok miért mennek vissza a templomba. Azt mondja az egyik írásmagyarázó, azért mennek vissza, mert Jézus bátorrá tette őket. Számukra a templomba visszatérni bátorság. Azért bátorság, mert ne felejtsük el, néhány nappal ezelőtt Jézus perénél azért őket így elővették, és mondták, hogy ti is velük voltatok, azért nem volt ez egy veszélytelen dolog. Visszamennek a templomba, mert nem akarják megtartani maguknak a jó hírt. Sőt, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteit, azt olvassuk, hogy majd pünkösd után is visszamennek a templomba. Emlékeztek? Amikor az ékes kapunál meggyógyítják a bénát, akkor is a templomba mennek. Tehát mennek a kultuszi közösségbe. Isten ugyanis nem mond le a templomról. A megújult ember nagyon könnyen lemond, és azt mondja, hogy ezek a régi formák, és azt mondja, hogy Isten újat kezd, tudunk 3 olyan igét mondani, hogy nem töltenek új bort régi tömlőbe, meg ilyeneket, hogy miért kell lemondani a régiről, de az a helyzet, hogy Isten nem mond le a templomról, újat akar kezdeni. Minden megújulás ugyanis kontinuitásban van a régivel. Isten ügye úgy működik, hogy a nagy történetet, ahogy ő szövi, és ismerjük a Szentírásból, hogy merre megy ki az egész, és a végén majd újjá teremt mindent, ebben folyamatosság van. És Isten népe feladata hirdetni ezt a folyamatosságot. Luther Márton, a nagy reformátor, nagyon sokan félreértik, ő maga is a szívében ez volt, hogy nem új egyházat kell létrehozni, hanem megújítani a régit. Ez volt a szíve vágya. Az új szövetség, amit Jézusban Isten köt az emberekkel, az eredeti görög szó azt jelenti megújított szövetség. Visszamennek a templomba, és az akkor még sötétségben lévő ellenséges embereknek hirdetik, hogy Jézus a messiás, őt várjuk, tudjátok? Mert Isten nem csak a kis szűk tanítványi kört akarja megáldani, hanem rajtuk keresztül áldás akar lenni a világban. Drága testvérem, lehet, hogy te a gyülekezetedről nem mondasz le, de talán van-e olyan közösség, akire legyintesz, és azt mondod, annak már mindegy. És elnézést, nem tudom nem kimondani így konkrétan, hogy nagyon sokszor hallom ezt hívő keresztények között, például mondjuk a katolikus egyházról, hogy hát a katolikusok, minden jelenlévő katolikus testvértől én kérek elnézést. Mert Isten nem mond le, nem mond le. De lehet, hogy nem az Isten népéről mondasz le, hanem akár a világról, és azt mondod, hát azért ez a világ már annyira, de annyira távol az Istentől, hogy így mindegy. Ha egy pillanatra kitágítjuk ezt a képet, és azt mondjuk, hogy az egész teremtett világ valahol Isten szántóföldje és Isten tulajdona, lemondhatunk-e róla? Nem. Nem mondhatunk le arról, hogy az öröm eljusson mindenhol, mert Isten sem mond le a világról. A tanítványok öröme azért is van, mert aznek az örömnek van egy tágassága, amiben meglátják azt, hogy Isten jelen van, és munkálkodni akar, és cselekszik, és a világ nem egy elveszett terület, hanem ott olyan emberek vannak, akik sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. És ez te vagy, és én. Néha azt gondolom, hogy Isten bízhatta volna valamilyen jobb emberekre ezt a dolgot, mint ránk. De így gondolta, és így tartotta jónak. Ez a nagy öröm kiárad, a misszió forrása ugyanis a templom lesz. Az a hely, amit Isten meg akar áldani, és meg akar szentelni. Természetesen elég megrendítő lehetett, hogy néhány évtized múlva azt a templomot amúgy lerombolták. Mert épületeket lerombolhatnak, kultuszi helyek megszűnhetnek, olyan vallásosság felett Isten ítélete van, ami kiüresedik, de a történet ezen a pontján Isten esélyt ad. Egyébként nem tudom, belegondoltok-e, hogy milyen lehetett a tanítványoknak bemenni abba a templomba, ahol a templom kárpitja már ketté hasadt. Fogalmam sincs, hogy összevarták-e már az alatt az idő alatt. Én arra gyanakszom, hogy nem. Milyen lehetett bemenni abba a templomba, amiben jártak valószínűleg többször addig életük során, és bementek, és látták a kettéhasadt kárpitot. Ez a hely már más volt. Isten így újít meg bennünket is, és arra hív, rátérve a harmadik pontra, hogy mire hív Isten bennünket, mint az ő népét. Arra hív, hogy vigyük el az örömöt ebbe a világba. Nagyon sokszor olyan olcsó örömmel próbálnánk ezt így megúszni, hogy hát örüljetek, az Isten szeret, de az Isten öröme az egy sokkal mélyebb öröm. Benne van ugyanis annak a fájdalma és a megrendültsége, hogy Jézus Krisztust miértünk adta, hogy ő meghalt, hogy szenvedett értünk, és ennek az örömnek nagy ára volt. De ezen a mai istentisztelten arra hívlak végül, hogy álljunk meg egy kicsit, és szemléljük az alapigényben lévő képnek a szépségét. Ezt a megragadó pillanatot, amikor Jézus búcsúzik, és elmegy. Lépjünk bele ebbe a képbe. Akár be is unyhatod a szemedet, ha könnyebben el is tudod képzelni, de természetesen nem muszáj. Milyen lehetett a tanítványoknak ott állni, és látni a mestert, aki áldja őket, és távolodik. Valami új dolog kezdődik. Tanítvány vagy, a mennyei atya szeretett gyermeke. Isten megáld, hogy áldás legyünk a világ számára. Milyen ez az öröm? Eléggé összetett. Még azt is mondhatnám, hogy ambivalens. Ott van mellette némi kérdés, akár kétség, némi félelem és az ébredező hit. Isten országa közöttünk van. Így vagyunk együtt, miközben a mi életünkben már ott van a Szentlélek, akit kiárasztott Isten ránk. De Jézus arra hív, hogy mint a tanítványok ott is, akkor leborulva imádjuk Jézust. Ez a szövetség népének a feladata. Ezt pedig nem csak úgy tudjuk megtenni, hogy éneklünk neki, hanem hogy a cselekedeteinkkel is imádjuk. Elfordulunk a bűntől, igaz bűnbánattal, megtéréssel, elfordulunk a bálványainktól, és engedelmesen követjük őt. Kedves gyülekezet, hívjuk a Szent Lelket, hogy látogasson meg bennünket, hogy töltsön el, hogy maradjon velünk ez a kép, ahogy Jézus áldással bocsátja útra az övéit. Isten adja, hogy olyan nép legyünk, akik tudnak örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal, de akik nem felejtik el, hogy a küldetésük, hogy örömöt vigyenek a világba. Tisztítson meg bennünket, ami Urunk, hogy hiteles és Istenre mutató népe lehessünk ebben a világban. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, annyira hozzászoktattuk magunkat és egymást, hogy csak a célba érésnek szabad örülni, akkor van jogunk és okunk megkönnyebbülni, hogyha már ott vagyunk, hogy az út az mindig nehéz, az veszélyes, kiszámíthatatlan, hiányokkal teli, lassan megy, kétséges, és majd csak akkor szabad örülni, amikor befutottunk valahova. Köszönjük, hogy arra figyelmeztettél, ma arra tanított az igéd, hogy maga az út az, amelyen örömmel járhatunk. Nem az a kérdés, hogy ez az út mennyire nehéz, vagy kiszámíthatatlan. Még csak nem is ez a legfontosabb, hogy pontosan hová vezet, hanem az, hogy kivel járjuk. És köszönjük, hogy itt a Lukács története is azzal folytatódik, és arra hívja fel Jézus a tanítványok figyelmét, hogy pár nap és eljön a Szentlélek, és vele mehetnek majd tovább. És mindegy, hogy ki hol fog szolgálni, meg milyen módon, az a lényeg, hogy a Krisztustól kapott kegyelemben, és a Atyától küldött Szentlélek által járják tovább az útjukat. És ezért könyörgünk mi is, Uram, mindannyian úton vagyunk sokféle szempontból, sok területen. Igazában erre az egyre van szükségünk, hogy veled járhassuk ezt az utat, és akkor lesz benne öröm, és akkor ez másoknak is bátorítást, reményt fog adni. Ezért könyörgünk, hogy ez valósuljon meg az életünkben, ez valósuljon meg a gyülekezetünk életében, ez valósuljon meg a te néped életében itt Magyarországon és világszerte, hogy olyan úton járók legyünk, akik a Szentlélek által hitet, reményt, örömöt, bátorítást tudnak adni a környezetüknek. Különösen is imádkozom, hogy azok, akik nagy nehézségek között, szenvedésben, betegségben, gyászban, vagy egyéb kínok között járnak most, különösen is legyél ott, Uram, és pótolt ki a hiányaikat, adj nekik Szent Lelket, adj nekik örömöt, vezesd őket. Köszönjük, hogy nem egyedül kell járnunk, hanem akárhol járunk, akár merre megyünk, mehetünk veled, és te nem hagysz el minket, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.